sürgőségi ellátásban is azt tetszett a legjobban, hogy gyorsan és hatékonyan lehet segíteni.
De a hivatali rendszer az pont nem ilyen.
Az egyik zöld politikusunk, Úrfi Máté nappaliában kezdődött az én politikai karrierem, mert hogy...
Mi történt abban a nappaliban? Az 50 milliárdot megkaptuk végül?
Nem. Ja. Jó, nagyjából a felét megkaptuk. Ennyi pénz arra elég, hogy mind a 23 polgármester minden évben megharagudjon rám, amikor javaslatot tettünk az elosztásra, mert hogy ez mindenkinek kevés volt. Emlékszem, egyszer valaki posztolta, van egy nagy csoportunk, a Szeretlek Budafok Tétény, hogy hát így képzeljék el, ő írt a Havasi Gábornak, és kapott választ.
Tehát, hogy... Ugye mondd, hogy van, amikor nem dolgozom, mert kicsit gyanús kezdesz lenni egyébként. Sziasztok! Ez itt az Amiről Anya Nem Beszélt 16. adása, és ma Gyöngyössel egy nagyon különleges vendégünk van, Havasi Gábor, Budafok Tétény polgármester jelöltjének személyében. Sziasztok, srácok!
Hello!
Hello.
Én elmondanám nektek röviden, hogy miért pont a Gábort hívtuk meg ebbe a mai adásba, és aztán utána reményeim szerint egy izgalmas és viszonylag sokrétű beszélgetésnek nézünk elébe, mert hogy a Gábor életútja az úgy néz ki, hogy ő sürgősségi ellátás mindenféle területén dolgozott, kivonuló mentősként, mentésirányítóként, sürgősségi osztályon, azt követően pedig, amikor ezt a munkát abba hagyta, és hát politika irányába elkezdett tendálni az élete, akkor a Budapest egészségügyi tanácsnoka lett, és aként a részt vett a koronavírus járvány kezelésében már, illetve 22. kerületben a Momentum esélyes kihívója a jelenlegi fideszes vezetés ellen. És azért gondoltuk, hogy a Gábor izgalmas vendég lehet, mert egy nagyon, nagyon szép, nagyon emberközeli, probléma megoldó, magas hitelességgel, nagy elismertséggel rendelkező, nyilván rendkívül alulfinanszírozott pályáról érkeztél meg a politika világába. Tehát mentőápolóból politikus, nem tudom, majd te elmondod, hogy tudsz-e még ilyet? Ez az első kérdés, tudsz még ilyet?
Igen.
Igen?
Na.
És most nem jut eszembe
a neve. De
egy jobbikos politikus, igen.
Szóval egy ember, még aki így indult. No, és akkor arra gondoltunk, hogy akkor te meg tudsz nekünk világítani bizonyos egészségügyi szempontokat is, ugye már az is érdekes, hogy akkor a koronavírus járvány kezelése hogy ment, aztán a polgármester jelöltség kapcsán is kíváncsiak vagyunk rá, hogy így meg szoktuk kérdezni a 14. évében a NER-nek, milyen lélek kell ahhoz, hogy az ember politikusnak menjen, sőt, polgármesternek jelentkezzen.
Szerintem egyébként a NER 14. évében nagyjából polgármesternek lenni az egyik legnehezebb feladat, de majd erről úgy is.
És szerintem az egyik legmotiválóbb is, és szerintem nagyjából pont ez az a terület, ahol van értelme ennek a munkának még egyáltalán.
Csapjunk bele!
Hát igen, ez a lényeg már. Jó, oké, elmondtad csapjunk a lényeget, bele. Köszönjük szépen, csapjunk bele
azon.
Inkább, elmondtad a végét és a legfontosabbat, de igen. Menjünk egy picit kronológiába akkor vissza. Mentőápolóból politikus. Először azt szeretném, hogyha most itt felsorakoztattam ezt a három fontos dolgot, csak hogy értsük, hogy honnan jössz pontosan, hogy kivonuló mentős, mentésirányító, sürgősségi osztály. Biztos ez valamit tudunk, de hogy azért elmondod, hogy akkor ezek a különböző emberek...
Hogyha valaki szerencsés, azért sokat nem találkozott
igen,
ilyen emberekkel,
igen,
és
igen,
hogy
igen.
Ez nagyjából hogy nézett ki, vagy hogy teltek a napjaid?
Hú, hogy kezdtem el, és hogy teltek a napjaim? Ez egy elég összetett kérdésre sikerült.
Van
2014-ben kezdtem el mentőzni, nagyjából családi indítatás volt szerintem, ami elindított ezen a pályán. Apukám is mentőápoló volt, anyukám ápolónő, nagymamám védőnő, két nagybátyám szintén mentőápolók voltak, és teljesen belevetettem magam az egészségügyben, nagyon sokat tanultam, és nagyon sokat dolgoztam, ahogy az ágazatban a munkatársaim. És ahogy elkezdtem a szakképzést, az első szakképzés után elkezdtem sürgősségi osztályon dolgozni, a klinikák metró állomásnál nyílt egy új sürgősségi központ, és az egy nagyon motiváló időszak volt szintén, hogy egy új új sürgősségi osztályon kezdhettem el kiváló szakemberek mellett megtanulni a kórházi részét is, és egyébként pedig közben a mentés irányításra is bementem egy picit 104-es segélyhívásokat fogadni, hogy megtapasztaljam azt a részét is, meg hát persze ez mind arról is szólt, amellett, hogy tapasztalatszerzés, hogy plusz bevételi források, hiszen nagyon alacsonyak voltak.
Ezekhez egyébként mind valamilyen különböző képesítés kell, vagy ez egy kicsit ilyen forgórendszer?
Ezek egymásra épülnek inkább.
És akkor mikor, tehát ezt mennyi ideig csináltad, ezt az egészet?
Egészen most az évet, hogy nem hát, már politikus.
Körülbelül hány évig?
2021-ben fejeztem be szerintem.
Mi volt ebben, hogy hiányzik?
Inkább abszolút.
Mi hiányzik belőle?
De igen, ezt akartam kérdezni, hogy...
Egyrészt, és ez most... megpróbálom úgy megfogalmazni, ne hangozzék nagyon furán, de hogy ez egy a politikusság mellett egy ilyen kind of hobbi is volt, mert eléggé kiszakított ebből a darálóból, amiben politikusként vagyunk néha, meg hát a Covid alatt, kormánnyal folytatott küzdelmek alatt kerül az ember, és ez pedig így a picit így a régi életembe visszavitt. És ez egy ilyen kikapcsolódásnak is mondható. Nyilván nagyon nehéz volt, meg nyilván komolyan veszi az ember, tehát hogy nem félreértés ne essék, nem ilyen értelemben mondom a kikapcsolódást.
Nem úgy tűnik nekem, hogy egy mentőápoló élet az olyan nagy kikapcsolódás.
De hogy így kiszakított ebből a politikai őrületből, amiben élünk, és ezért ez tök jó volt. Nagyon hiányzik a változatosság, a kollégák a budafoki mentőállomáson, egy tök jó tartom közösség volt, és tartom is velük a kapcsolatot. Van egy chat csoportunk, amiben benne maradhattam, mint a tiszteletbeli mentős. Úgyhogy így ebben a tekintetben látom, hogy a kis mindennapi életüket. És mi volt a kérdés második
fele? Tehát
ha nem
kezdtél volna politizálni, akkor maradtál volna ott, vagy...
Igen.
Nem volt. Második fele, az volt most a kérdés, hogy hiányzik-e, és erre válaszoltál is, hogy nyilván itt már ebből érzékeljük, hogy össze egymásra csúszik a mentőzés, de már politizálás, ha jól értem, de hogy hol kezdődött, vagy te honnan datálod a te politikai karrieredet, vagy azt, hogy elindulsz egy olyan irányba, aminek a végállomása már egy teljes állású városvezetés?
Hát ez egy vicces történet, és sokat is emlegetjük a 22. kerületi Momentumban, mert hogy ez, és talán név szerint is említhetem, az egyik zöld politikusunk, Úrfi Máté nappaliában kezdődött az én politikai karrierem, mert hogy...
Mi történt abban a nappaliban?
Nem volt még irodánk, hiszen a legtöbb helyi közösségünknek nincsen saját kis helye, hanem általában egymásnál tartottunk összejöveteleket, megbeszéléseket, így volt ez 2019-ben is, és éppen Úrfi Máté háza volt az egyik helyszín, vagy volt a helyszín, amikor helyi szervezeti gyűlést tartottunk. Endre, Tóth Endre országgyűlési képviselőnk, akkor nem volt még semmilyen pozíciója, helyi elnökünk volt, a helyi Momentumnak az egyik alapítója, és hát egy ilyen szokásos beszélgetés volt, átbeszéltük, hogy milyen aktuális ügyek vannak, és a utolsó 5 percben Endre megkérdezte, hogy esetleg nem szeretne valaki polgármester lenni. És erre egy barátom, 19-ben aztán kampányfőnököm is lett, helyi tagunk felkiáltott, hogy hát szerint a Gábor milyen tökéletes polgármester jelölt lenne, hiszen mentősök népszerűek, és gyakorlatilag ebből egy ilyen közfelkiáltás lett, hogy tényleg ez milyen jó ötlet, és így indult el a...
És te hogy érezted magad, amikor közfelkiáltással megválasztottak téged polgármester jelöltnek?
Én akkoriban még azzal a gondolattal barátkoztam, hogy hát lehet, hogy esetleg itt beléptem a Momentumba, lehet, hogy talán el kell indulnom, vagy el lehet majd indulnom önkormányzati képviselőjelöltnek, úgyhogy meglepődtem, de nagyon jól is esett persze. És hát most így, ez nagyon egyszerűnek tűnik, hogy így indul, de aztán persze elképesztően sok akadállyal kellett megküzdenünk, hogy ez valóságá váljon.
És hogyha még ennél is visszább megyünk, te hogy kerültél az Úrfi Máté nappaliába?
18-ban, nem is tudom, harmadik kétharmad, ugye? Igen, 2018-ban már a harmadik
kétharmad. Mi sajnos számoljuk, igen.
Igen.
Elég sokan.
Én London...
Beszámoltad valami 5000?
Egy pár napja néztem meg dátumszámlálóval, hogy 5066 napja volt folyamatosan a Fidesz kormány 2010 wow. óta. Az elég sok.
Mindegy, igen.
Folytasd.
2018-ban A választásokon én Londonban voltam egy nagyon jó barátomnál, és ott szavaztam, és aztán hazajöttem talán másnap. És ugye Londonban, meg itthon is azok a sorok voltak, hogy itt sorban állnak az emberek, tehát azt gondoltuk, hogy egy nagyon magas részvételi arány lesz, és hogy ez valamiféle változást hoz majd magával, és nem, talán aznap jöttem haza, de mindegy, igazából lényegtelen, mire hazaértem, addigra megjöttek a választási eredmények, és abból a lelkesedésből, hogy nem tudom, Londonban még ott főleg ellenzéki közeggel állok sorban, és várjuk, hogy szavazzunk, mire hazaértem, meg lett a harmadik kétharmada a Fidesznek, úgyhogy nagyon csalódtam. Akkor én egyáltalán foglalkoztam politikával. A Momentumot azt még csak így látom, ilyen kedves, cuki, okos, fiatal közösség tüntetéseken láttam a Momentumos lufikat, zászlókat, meg hát nyilván a Nolimpiát azt azért követtem én is. És akkor a választások után egy-két hónappal jelentkeztem egy online formán a Momentum tagjának, és így kezdődött Tóth Endre, a már említett Tóth Endre fogadott a szervezetben, és akkor elkezdtem járni egy új tagként taggyűlésekre, akciókban vettünk részt. 18 évig aztán ugye nagyon izgalmas lett a rabszolga törvény elleni tüntetésekben, elég aktívan részt vettem, és aztán jött 19. február, amikor is egy ilyen aktivistaként, vagy aktív, nagyon aktív tagként jött ez a lehetőség, hogy induljak el polgármester jelöltként a 22. kerületben.
És akkor el is indultál. Ugye nagyon kevéssel maradtál le egyébként, tehát hogy nagyon nem is múlt sokon az, hogy te 19-ben már megnyerte választásokat.
Ami néhány tucat volt?
Tehát bizonyára. 312 darab, ez a...
Pont ez hogy tudod pontosan, beleégett,
ugye? Igen,
ez... Beleégett a fejembe, igen.
312 szavazat volt a különbség, és ez százalékban mennyi?
Egy egész valamennyi, pár tized.
Tehát ez egy nagyon szoros eredmény, ugye most azoknak,
akik... Tudok még nagyon pontos számokat mondani, én 10.999 darab szavazatot kaptam, az ellenfelem pedig 11.312-t.
És akkor, csak hogy világos legyen, ugye ez az 1% körüli különbség, ez egy roppant alacsony különbség egy ilyen választáson, nem, ahol ilyen már 20.000 fölötti létszámmal mennek el az emberek voksolni. Jó, muszáj megkérdeznem, hogy amikor az ember ilyen kevéssel marad le, akkor utána ezt hogy dolgozza föl? Hogy mi van? Mi van másnap? Mi van a következő héten?
Egyrészt a 22. kerületet, és erről már az... Talán ennyi idő távlatból lehet azt mondani, hogy szerintem ott elkövetett az ellenzék összességében egy nagy hibát, hogy a 22. De kerületet...
Ezt kívül is elég sokat mondják sokszor.
Úgyhogy szóval talán nyugodtan. Én is beszélhetek erről. Igen. 2019-ben, ugye 2006 óta Fidesz van hatalmon a 22. kerületben, tehát 13 év Fidesz uralom után az a kép alakult ki az emberekben Budafok-Tétényről, hogy ez egy fideszes bástya. Ez itt megdönthetetlen a Fidesz, itt mindig hatalmas fölénnyel nyer a Fidesz polgármester jelöltje. És egyébként még fideszes képviselőjelölt is elmondta az egyik fideszes képviselőjelölt, hogy hát 19-ben abszolút váratlanul érte őket a kampányunk. Ők addig a kötelező minimumot megcsinálták, kitették a kis plakátjaikat, picit szórólapoztak, és megnyerték a választást. És ehhez képest 19 megjött, ami egészen jól szervezett, intenzív kampányunk, és hát ez persze nem csak helyi szinten, meg nem csak a mi érdemünk, hanem akkor a megszülető fővárosi vagy budapesti ellenzéki összefogásnak is volt köszönhető, meg a főpolgármester jelölti kampánynak is, de hogy ez így váratlanul ért mindenkit. És hát kiderült ennek köszönhetően, hogy egyáltalán nem egy megdönthetetlen fideszes bástya Budafok-Tétény, viszont nagyon sokan, és az ellenzéki pártok többsége is így állt hozzá, hogy hát ez a tuti bukó kategória, hogy itt mindegy, mi történik, hogy kampányolunk, mennyit teszünk bele, ez úgy sem lesz meg. Természetesen mi ebben nem hittünk, a helyi Momentum közössége, én is, meg a helyi társaim nagyon toltuk a kampányt, és ezután egyébként nagyon sok elismerést kaptunk, tehát nyilván erre lehet azt mondani, hogy a vereséget magyarázzuk, de hogy mindenki elismerőleg szólt, és ez például segített át ezen a kudarc élményen.
Megdöbbentő volt másoknak az a szoros eredmény.
Hogy úgy vesztettem, igen, hogy közben meg elismerték a kampányomat, meg elismerték ezt az eredményt.
És akkor Ezt követően lettél te a főváros egészségügyi tanácsnoka. Én örülnék, ha itt most több mindent is megmagyaráznál, hogy egyrészt, hogy mi az, hogy a főváros egészségügyi tanácsnoka, mert szerintem a politikát nem szorosan követő emberek, vagy nagyon szorosan kell követni a politikát, inkább azt gondolom ahhoz, hogy valakinek föltűnjön, hogy a főváros az mekkora apparátussal dolgozik tulajdonképpen. Tehát, hogy akkor ugye ez mit jelent, ez hol helyezkedik el így az önkormányzati térképen, és mit csinál az egészségügyi tanácsnok?
Picit távolabbról indítok, mert nyilván nem erre a pozícióra készültem 19-ben meg a kampányban végig.
Hogy kerültél ide? Azt nem nagyon elmondott, kösz.
Hanem én Budafok-Tétény polgármestere szerettem volna lenni, ez nem sikerült, nagyon kevés hiány. És hát akkor kell viszont kompenzációs listáról, és ez is hozzátartozik talán a válaszhoz, ugye a fővárosi közgyűlést a 23 kerületi polgármester alkotja jelenleg, és 9 kompenzációs listás képviselő, akik szintén polgármesterjelöltek voltak, és a polgármesterjelöltként kerülhettek a kompenzációs listára, és a 9 közül én vagyok az egyik. A fővárosi közgyűlés tagja lettem a választások után, és elindult egy közös gondolkodás a Momentum akkori vezetésével, meg a saját munkatársaimmal, barátaimmal, hogy vajon milyen szerep lehetne az, amit, vagy milyen olyan feladat lehet, ami testhez álló, és amivel foglalkozhatok a következő ciklusban. És amikor a Momentumba jelentkeztem, akkor többek között az egyik motivációm az volt, hogy egy kiváló egészségpolitikai programot rakott le már 2018-ban is a Momentum. Szakmai szervezetek, civil szervezetek volt az 1001, vagy 1000 orvosa. 1000 orvosa hálapénz ellen.
Az 1001, az az
más. Igen, szóval az 1000 orvosa hálapénz ellen volt egy ilyen civil szakmai csoport, és ők a Momentum egészségpolitikai programját értékelték a legjobbra 2018-ban. És én nem csak a 22. kerületi helyi szervezetünkben lettem aktív, hanem az egészségpolitikai munkacsoportban is elkezdtem dolgozni, és akkor így jött ez a gondolat, hogy akkor kezdjek el az egészségügyben is egészségpolitikával. Mit mondtam?
Az egészségügyben, de
hogy kezdjek el a fővárosban
egészségügyel foglalkozni. És erre abszolút nyitott volt a koalíció, illetve a főpolgármester és Karácsony Gergely.
És mondjuk, bárki, aki a fővárosban él, lakik, mozog, mit profitáltak abból, hogy te az elmúlt 4-5 évben a főváros egészségügyi tanácsnoka voltál?
Vagy? Igen, ez egy remek kérdés, csak a... Nem csak, hogy a fővárosban, hogy helyezkedünk
mit csinál,
el.
Mit csinálom?
Igen.
Bocsánat, hogy itt beleszerkeztek.
Nem, egész
nyugodtan, csak már annyira szeretném tudni én is.
És akkor, mit is csinál Budapest egészségügyi tanácsnoka? Nem tudom, mennyire van meg, elég rég volt, és nekem is néha már ilyen távolinak tűnik így a ciklus végén, de 2019 elején egy kormánnyal kötött megállapodással kezdtük a munkát, az atlétikai stadion és az atlétikai világbajnokság megszervezése elé feltételeket állítottunk, és ennek volt az egyik feltétele, hogy a kormány adjon plusz 50 milliárd forintot budapesti alap- és járóbeteg szakellátás fejlesztésére. Ezek nagyon ijesztően hangzik, de hogy ez tök egyszerű házi orvosi rendelőket és szakrendelőket jelent, amelyeket a kerületi önkormányzatok tartanak fenn.
Azt mondjál, hogy ijesztődöm olyan, mint hogy 10 milliárd éppen ezelőtt lett volna.
Igen, abszolút.
Durva.
Nagyon elrepült az idő, és hát nagyon intenzív volt. Meg hát egészségügyi tanácsnokként, még amikor jelentkeztem erre a pozícióra, akkor nem számoltunk azzal, hogy jön egy kisebb világjárvány, valami...
Most 19 őszi életén, az is 20 elején kell.
Igen.
Jó időzítés, jó. Szép.
Abszolút. Igen.
Gondolok.
Úgyhogy abszolút belekerültem rögtön a sűrűjébe iszabirkózás a kormánnyal, mert hát nyilván a Fidesz kormánnyal megállapodás kötni az...
Az 50 milliárdot megkaptuk végül?
Nem. Nagyjából a felét megkaptuk.
Az meglep viszont, hogy felét megkaptuk.
Ja, igen. És aztán részt vettem a fővárosi operatív törzs munkájában, ami a koronavírus járvány kezelésével foglalkozott. Nagyjából a munkám az elején az volt, hogy javaslatot tegyek, hogy hogyan használjuk fel ezt a plusz 50 milliárd forintos forrást. Egyébként nagyon gyorsan el lehet költeni ilyen sok pénzt is, meg a felét is.
Lenne hova, meg van hova.
És pontosan ezért persze, mert hogy a budapesti rendelők állapota az sokszor érdekes módon, ugye Budapest egy nagyon nagy adóerejű település, az ország GDP-nek nagy részét 30% felett itt termelődik meg, és mégis az egészségügyi infrastruktúra elképesztően lemaradt.
Hát ha jól tudom, ez azért van, mert például ugye vidéki egészségügyi intézmények pályázhattak EU-s pénzekre, igen, budapesti igen. egészségügyi intézmények pedig nem.
És akkor mire költöttük ezt a jó 25 milliárd forintot, ami fontos és jó nekünk, és akkor itt már talán válaszolni
kérdés
kérdésére is, hogy mit profitálunk mi Budapesten ebből.
Csak közben iszonyat.
És elnézést kérünk minden nem Budapesten élő hallgatótól, hogy nem profitálnak abból, amire ez a pénz tudott menni.
Hát, ők profitáltak az EU-s pénzekből.
Uh-huh. Reméljük érzitek.
Reméljük.
És ez a megjegyzéshez ez egyébként kapcsolódik zárójelben, hogy mondjak el egy érdekes élmény, mert nagyon sokszor kaptam meg Budapest egészségügyi tanácsnokaként, a fővárosi közgyűlés tagjaként lelkes ellenzéki szavazóktól, akik így picit, minthogyha irigykedve néztek volna Budapest, hogy na végre itt van valahol, ahol van ellenzéki vezetés, és mindig megkaptuk, hogy hát miért csak Budapestről beszélünk, miért csak a fővárosról van szó. Úgyhogy hát remélem egyszer majd az egész országban el tudjuk hozni ezt a változást, és akkor nem csak Budapestről lesz szó.
Abszolút megértem, de hát nekem nyilván... is van rossz érzésem ezzel kapcsolatosan, igen. hogy kisebb magyar településeken már néha az az érzésem, hogy tényleg önmagában ellenzékinek lenni rossz, nemhogy vágyni a változásra, az már valami olyan távoli dolog, igen. hogy ez már régen nincs meg sokszor az emberekbe se. Na de vissza a egészségügyi tanácsnokság és pénzköltés.
Mire költöttük a 20 milliárd forintot? Hát egyrészt nagyon gyorsan rájöttünk, hogy ez nagyon kevés pénz, tehát hogy így évi 10 milliárd forintos etapokban kezdtük el ezt felhasználni, és tettünk javaslatot az elosztására, és picit hát ezzel így vicceltem eleinte, hogy ennyi pénz arra elég, hogy mind a 23 polgármester minden évben megharagudjon rám, amikor javaslatot tettünk az elosztásra, mert hogy ez mindenkinek kevés volt, úgyhogy soha senki nem volt ezzel elégedett, de nagyon jó dolgok valósultak meg ebből mégis. Budafoktétényben például sikerült egy új CT-készüléket ebből a forrásból vásárolni. A 19. kerületben újult meg a szakrendelő épülete, a 18. kerületben szintén egy új CT-labort építenek, ez még folyamatban van. Zuglóban felújítottuk az összes háziorvosi rendelőt, és hasonló példák vannak első kerületben, a második kerületben is elkezdődött a szakrendelő megújítása.
Ez elég jól hangzik.
Ez az egyik része, és ez ugye általában a vas és a beton, ami nagyon fontos, de hogy ez még azért kevésbé innovatív, ez inkább a múltnak a mulasztása, vagy a elődeinknek a mulasztását próbáltuk bepótolni, vagy elmaradását ebben. És amire pedig nagyon büszke vagyok, az a fővárosi CT-SMR várólista csökkentési program. 2,75 milliárd forintot fordítottunk erre. Ennek a lényege az, hogyha valakinél felmerül daganatos betegség gyanúja, akkor 7 napon belül kapja meg, és meg is kapja a általunk leszerződtetett szolgáltatóktól a szükséges CT vagy MR vizsgálatot, és további 3 napon belül pedig a leletet is, tehát hogyha egy ilyen para dolog felvetődik valakinél, hogy esetleg
10 napon belül
megvan
az eredmény. Ez működik ez a rendszer?
Ez működik, igen, és már 11 ezer ember jutott hozzá.
11 ezer ember vett már ebben részt.
Igen.
Sajnos hát nekem is volt, van munka. Ismerősöm, akinek ezt kellett használni, de hát ez fényével kell jobb, mint előtte.
Azt akartam, hogy most kérdezni, valószínűleg lehet, hogy ez a válasz rá, de hogy mi az, amit nagyon nagy sikerként könyvelsz el az eddigi politikai pályafutásodból, de hogyha ez az egyik válasz, akkor mindenképpen mondj még olyasmit, ami akár Budafoktétényhez köthető, akár valami egész máshoz.
Ez az egyik, és viszont itt is van ez a Budapest vidék nem ellentét, hanem inkább különbségek miatti rossz érzés, mert hogy összehasonlításképpen az érdekes egy adat szerintem látni, hogy az állami egészségügyhöz képest mit jelent ez, amit a fővárosi önkormányzatnak ez a programja. Vidéken ez a szám 30 nap körülbelül, tehát hogyha valakinél felvetődik daganatos betegség, gyanúja csináltattunk, vagy kértünk a Semmelweis Egyetemtől egy vizsgálatot, nézze meg, hogy hasznosul a programunk, és vidéken 30 nap, és Budapesten állami ellátásban is kétszer, nagyjából 15 nap volt. És a mi programunkban pedig a szerződésben ugyan 10 nap van egy ilyen limitként, viszont valójában 4 plusz 3 nap alatt hozzájutnak a szükséges vizsgálathoz ezek a páciensek. És ami ebből a szempontból nagyon megdöbbentő, hogy egy fővárosi szinten 2,7 milliárd forint az apró pénz, és hogy milyen nagyjából tényleg csak politikai szándék hiányzik sokszor egy-egy ilyen problémának a megoldásához, nem pedig, nem tudom, 100 milliárdok.
Igen, a politikai szándék az sajnos sokszor hiányzik, ezzel nem tudunk vitatkozni.
Igen.
Sikerélmények. Még mik tudnak sikerélményt okozni ma egy politikusnak? Már csak azért is kérdezem, mert jó hallani, hogy vannak, meg az ember, szóval, hogy sokszor felmerül, hogy miért érdemes még Magyarországon politizálni.
Nagyon sokszor a politika szitokszó.
Igen,
ezzel ráadásul gyakorlatilag, ha valaki a politikában dolgozik, akkor sok esetben minden oldalról megkapja a maga plecsniét, és hogy te miért vagy még itt, miért viseled el ezeket a plecsniket, mi az, ami téged hajt és itt tart?
A sürgőségi ellátásban is azt tetszett a legjobban, hogy gyorsan és hatékonyan lehet segíteni.
De a hivatali rendszer az pont nem ilyen.
Igen, de hogy igen, és ezt érzem, ez a demotiváló része, hogy néha rettentő lassú, de mégis, hogy az önkormányzati politikában van meg mégis ez a közvetlenség a választókkal, meg a környezetünkkel, és mégiscsak van egy ilyen közvetlen ráhatási lehetőségünk, ha létezik ilyen kifejezés.
Van, szerintem igen. Legyen.
Használjuk, szóval
legyen, mert mondtad.
Értjük.
Igen,
értjük.
Értitek? És most egy ilyen nagyobb dolgot mondtam, mint a fővárosi CT és MR-várul is a csökkentési program, de hogy az első tapasztalatom az, hogy nagyon könnyű pozitív élményt adni az embereknek a politikával kapcsolatban. Sokszor már tényleg az önmagában elég, hogy egy fővárosi képviselő meghallgatja őket, vagy hogy ott van szombaton a piac előtt, és lehet vele beszélgetni, vagy hogyha ír neki egy e-mailt, akkor arra kap választ. Emlékszem, egyszer valaki posztolta, van egy nagy csoportunk, a Szeretlek Budafok Tétény, hogy hát így képzeljék el, ő írt a Havasi Gábornak, és kapott választ. Tehát, hogy
eszméletlen.
Úgyhogy egyrészt szerintem ez már önmagában motiváló nekünk, önkormányzati politikusoknak, hogy könnyű minőségileg mást nyújtani, mint a fideszes ellenfeleink nyújtanak a választóknak. Másrészt szintén ilyen apróság, de hogy így a munkám nagy része abból áll, hogy kátyúkat javítatok ki, kukákat ürítetek, vagy szereltetek vissza, vagy nem tudom, a lámpaoszlopon kiégett az égőt kicseréljük, és hogy elképesztően hálásak az emberek, hogy írnak, és megoldódik a probléma mondjuk egy-két héten belül, és ezek ilyen apró, ilyen mindennapi, nem tudom, tényleg banális dolgoknak tűnnek, de ezek ilyen apró, kedves gesztusok a mindennapi munkánkban. Nagyon sok ilyen pozitív visszajelzést kapunk ezekkel kapcsolatban. Másrészt pedig helyi politikában és helyi közügyekben is értünk el szerintem nagyon nagy sikereket, és amire pedig elképesztően büszke vagyok, az a Nagy Tétényi Dunapart természetvédelmi területté nyilvánítása, mert hogy ott helyi környezetvédők már 20-30 éve javasolják, hogy legyen természetvédelmi terület, elképesztően értékes növényvilág és állatvilág él a Dunaparton. Budapestnek az egyik utolsó ilyen természetes partszakasz, hogy a római partot mindenki ismeri, a Nagy Tétényi Dunapart dél Budapesten az kevésbé ismert, és pont egy éve kezdődött egy természetrombolás, az egyik ilyen értékes élő helynek a tulajdonosa elkezdte körbe keríteni, és így letarolni a védett értékes növényeket. És vicces, vicces idézőjelben, hogy egy ilyen újabb rombolási vagy pusztítási kísérlet tudta triggerelni azt a folyamatot, amit környezetvédők és a fővárosi meg helyi politika nem tudott megugrani évtizedeken keresztül. Ez volt egy ilyen utolsó csepp a pohárban, meg hál' Istennek az a változás, ami 2019 évvégén a városvezetésben történt, együttes hatása az volt, hogy sikerült természetvédelmi területté nyilvánítani
Most nem amúgy, nagyon az utolsó cseppek kellenek, hogy történjen igen. valami, de legalább megtörtént, és nem dózerolták le az egészet, szóval ez egy nagyon szuper dolog.
Én ugye a 12. kerületben lakom, csak internet szó, és hogy igen. ugye nálunk az a normál, meg a megszokott, hogy hogyan lehet természetvédelmi területeket kivonni igen. a természetvédelmi terület alól, és akkor ott inkább lakóparkokat építeni Tiborc Istvánnak és cégeinek. Szóval számomra ez, van nekik. Hogy valaki ez ellen hatásban igen. van, és egy egyébként beépíthető területet, természetvéd, vagy nem beépíthető, de egy nem védett területet, pont, hogy védetté nyilvánított, az kicsit ilyen utopisztikusnak tűnik számomra, hogy ezek az irányú változások, ezek még léteznek egyáltalán. Úgyhogy ehhez nagyon gratulálok.
Köszönöm szépen. És hát ennek volt egy folyamánya, hogy elkezdtünk részleteiben is foglalkozni az egész területtel, Nagytétényi Dunaparttal, és van egy terület, szintén egy hatalmas, körülbelül egy ilyen 1 kilométer hosszú, nagyjából 200 méter széles területről van szó, közvetlenül az Ártéri erdő mellett.
Ez amit, is kicsit ilyen római partosan hangzik.
Amit amúgy. Valaki körülbelül 20 évvel ezelőtt elkezdett építési törmelékkel feltölteni, és ez így senkinek nem tűnt fel. Vagy senki nem akart ez ellen tenni, vagy hogy ha tudtak is róla, akkor...
Pont magasról.
Pont...
tettek rá.
Vagy tettek rá, vagy motiváltak is voltak benne, ezt nem vagy tudjuk, és lehet, rá. hogy igen. nem is fog soha kiderülni, hogy miért nézték el, de hogy így konkrétan egy ekkora területet körülbelül 5-6 méter magasan töltöttek föl, nagyjából 2 évtized alatt építési hulladékkal, feldolgozott építési hulladékkal. És ez adja az aktualitását, az előbb utaltam rá, hogy van most ennek a témának aktualitása. Ugyanis már önmagában azt egy hatalmas sikernek értük el, hogy sikerült nem ezt a részt, hanem ahol még van természeti érték megvédeni és leállítani a rombolást, de hogy az így lehetetlennek tűnt, hogy ezt a hatalmas sit Kupacac. Halmot valaha is ott felszámoljuk. És a múlt héten kezdődött el, vagy hát nem tudom, mire az adásba kerül, hol leszünk pontosan, de hogy elkezdődött ennek a feltöltésnek a felszámolása. A főváros, tehát a mi kezdeményezésünkre a főváros által indított eljárások eredményeképpen eljutottunk oda, hogy elkezdték felszámolni a feltöltést.
És ezekben egyébként, mert ugye, hát mint ugye beszéltünk róla 19-ben, pont ennyivel lett egy fideszes polgármestere Budafoknak. Ő hogy viszonyult ehhez az egészhez? Tehát, hogy így hogy értékelte azt, hogy ti jobban szeretnétek tenni ezt a kerületet, vagy ellenetek tett, vagy csak úgy nézte, és tudomás sem vett rólatok, csak hogy így mi volt ennek a dinamikája?
Elképesztően furán viszonyult ez az egészhez. Egyrészt, nem tudom, nagyon sokszor én lekezelő egyszerűen gúnyosan aha. áll hozzánk. 19-ben is ez volt a helyzet, csak hogy picit visszatekintsünk az akkori kampányra. Saját méréseik is állítólag azt erősítették meg, hogy nagyon magas különbséggel fog nyerni. És a közgyűlésben szoktunk arról beszélgetni, hogy a vesztes, fideszes polgármester jelöltek azért vannak megsértődő, hogy kikaptak, a Karsai Ferenc pedig azért volt megsértődő, hogy ilyen kevéssel nyert, és ez a sértettség nagyon jellemző, nagyon jellemzi a hozzám való viszonyát azóta is.
Hogy mertél ilyen sikeres igen, kampányt csinálni?
Felháborít. Borzalmas, valaki elindult hogy, ellen a választáson.
És hogy teszel a kerületért, úristen.
És minden ilyen ügyben, mint például a Nagytétényi Dunapart is, ez volt, hogy először így ignorálta a problémát, és amikor látta, hogy itt tényleg történik valami, és lemarad, akkor próbált rácsatlakozni. Hárította a felelősséget, neki persze semmi köze hozzá, ott se volt, hogy ott valaki 20 éve én nem vagyok jó matekból, megbecsülni sem tudom, hogy hány köbméter építési törmeléket helyezett el oda, neki az semmi köze, meg hát meg természetvédelmi területén nyilvánítani valamit, hát akkor oda nem lehet majd építeni semmit, meg nem lehet térkövezni. Volt egy egyeztetés a főpolgármesteri hivatalban, amikor a természetvédelmi területén nyilvánításról egyeztettünk, és ott is elmondta állítólag példaként a Tétényi fennsíkot, az szintén egy kerületi természetvédelmi terület. Tehát nézzük meg Budaörsön, milyen jó, hát ott lehetett bevásárlóközpontot építeni, meg irodákat, meg logisztikai parkokat, hát nálunk a Tétényi fennsíkon, mert meg csak a gazok nőnek, mert a főváros egyszer természetvédelmi területté nyilvánította, szóval ez a hozzáállás.
Ez az is, igen.
De ott hiszem, hogy sőt, hát láttuk, hogy súlyosan elszámolta magát ebben az ügyben, összehívott egy lakossági fórumot a Nagy Tétényi polgári körrel, ahova én is elmentem, felszólaltam, ő is elmondta az álláspontját, és akkor ott megszavaztatta a közönséget, vagy a részvevőket, hogy szeretnék-e, hogy természetvédelmi terület legyen a Dunapart. Szeretnétek, hogy semmi ne történjen ott? Picit manipulatívan föltéve a kérdést. Aha. És az emberek megszavazták, hogy igen, szeretnénk.
Ennyi.
És akkor így...
Erre így, nem számított, gondolom.
Nem, abszolút. Ha...
És akkor így megszavaztam. Volt ez a challenge, a Ice Bucket Challenge. Igen. Kicsit így érezhette magát, hogy így jeges vödörrel valaki ja. leöntötte.
És jó. Evezzünk egy kicsit át rád. Mármint azért olyan szempontból is, mert még mindig van egy csomó minden, ami érdekes abban, hogy valaki miért csinálja ezt a politikai mókuskereket, és mi tölti föl, és hogyan energetizálod magad újra és újra és újra. Engem nagyon érdekelne tényleg személyesen, hogy maradsz motivált. Tehát azt már mondtad, hogy mi az, ami be tud motiválni, tehát az emberek hálásak egy-egy, nem tudom, megjavított lámpáért is. Látod, hogy egy viszonylag apró pénznek számító 2,5 milliárdos önkormányzati projekt mennyi ember életén segített, 11 000 ember azért az egy kisebb település, szóval ezek nagy dolgok, de minden áldott nap ki vagy téve, gondolom én, a propaganda támadásainak, a fideszes támadásoknak, akár annak is, hogy milyen hírek jönnek arról, hogy Magyarország kormánya éppen mit csinált, amiket gondolom szintén nyilván ezeket mind meg kell emészteni, hogy így a mindennapjaidban honnan szerzel magadnak motivációt és életerőt ehhez?
Lehet, hogy ez az én perverzióm, de hogy amikor a propaganda támad, vagy a fideszes ellenfelém támadnak, az inkább motivál, mint demotivál, és akkor van egy ilyen... felpörgetés, ezeknek így próbálunk ellenállni, meg próbálunk reagálni, tehát hogy ezek így kevésbé érdekelnek.
Ez egy szerencsés
dolog. Nagyon, tehát, olyan marhaságokkal támadtak, hogy egyszer a főpolgármesteri hivatalban valaki elírt egy címzést, és dr. Havasi Gábornak címezte a levelet. Tehát nem is én írtam, tehát hogy félreértésnek nem az volt a vád, hogy én...
Te doktornak vallod magad.
Én doktornak vallom magam, hanem valaki elírta a nevemet, és akkor másnap lehozta a propaganda, hogy én doktornak hamisítom magamat, meg nem tudom, Karácsony Gergely, azt az ugye, hogy én orvos vagyok. És hát egyszerű volt száfolni, mert hogy én elképesztően büszke vagyok rá, hogy mentőápoló vagyok, és nagyjából minden bemutatkozásom ezzel kezdődött, hogy én mentőápoló vagyok, nem orvos, de hát, hogy amíg ilyenekkel támadnak, addig azt hiszem, hogy nincsen baj. Úgyhogy szerintem nem
ez a... doktornak hitt. Igazából igen, itt ez igen, a támadás, igen. Hogy volt egy ember, aki téged doktornak hitt.
Úgyhogy ezekkel, és... Ciklus közben egyébként ezek a támadások elültek, nem én voltam ezeknek a fő célpontja. Budafok-Tétény most egy csatatér kerületnek mondják a politikai elemzők is, hogy biztos, hogy áradni fog a szenny meg a mocsok, de hogy üzenem nekik, hogy ezzel csak motiválnak, tehát hogy hajrá, nyomják. Amiből merítkezek, hogy tényleg ez, hogy érik be a munkánk szépen sorban. Tehát látom a felújított orvosi rendelőket, adjuk át, próbálom elkerülni az ilyen szalagátvágós átadásokat, de azért jó érzés átadni egy felújított orvosi rendelőt, meg megnézni, hogy épül most például Ferencvárosban a szakrendelőnek az új épülete, és hogy mennyire hálásak még egyébként a polgármester vagy politikus társaim is, akikkel egy jó együttműködés sikerült kialakítani az elmúlt ciklusban. Meg hát látom például, hogy a helyi Momentum, hogy honnan, hova fejlődött az elmúlt 5 évben. 2,5-szer több tagunk van már a 22. kerületben, van egy országgyűlési képviselőink, nőttek ki szakpolitikusok, Kerekes Andrea például a Momentum nőügyi munkacsoportjának az egyik vezetője, vagy a már említett Úrfi Máté zöld politikusunk, Tóth Endre oktatáspolitikusunk, tehát tényleg egyszerű lelkes ellenzéki aktivistákból nagyon sokat tudtunk építkezni, és ez
abszolút. Jó hangzik, meg nagyon szuper, hogy másoknak a fejlődése is motivál téged.
Annyi, hogy nagyon jó politikusként most elmondtad a politikai motivációidat. Nekem az is érdekelne, hogy mi motivál, ha nem dolgozol? Tehát mi motivál abba, hogy tehát, mint Havasi Gábor ember. Tehát
van, amikor nem dolgozol, ugye mondd, hogy van, amikor nem dolgozol, mert kicsit gyanús kezdesz lenni egyébként.
Igen. Hát,
lesz van kérdés a work-life balanszról, igen, most talált ki, hogy arra mit fogsz mondani, mert részes nem mondja hallgatóinknak olyat, hogy mindig dolgozom, mert rengeteg nagyon fontos olyan témát szoktunk megtárgyalni, ami kimondja, hogy a jól létedre figyelj oda.
Igen, hát és egészségpolitikusként ez mindig egy dilemma, hogy a személyes példamutatásnak azért egy fontos területnek kéne lennie. Ebben én bevallom, rosszul állok, tehát hogy rossz a
work-life balance,
az rossz. Nem tudom, túlsúlyos vagyok, és keveset sportolok, úgyhogy ne rólam vegyenek mintát. Én inkább hiszek a rendszer szintű változásokban. Na jó.
Ezt mondjuk, aki követ téged, az lehet, hogy van kutyád.
Van egy kutyám.
Például, tehát, hogy legalább egy a kutyát említsük meg.
Említsük meg, persze egyébként tervezni is a kutyasétáltatásokat. Van Hunor kutyám, előtte is volt kutyusom, egy Ada nevű Rottweiler, aki tavaly októberben elpusztult, és aztán pedig nem tavaly októberben, hanem 20... Milyen évet írunk?
24 van.
22...
A választások éve.
22 októberében Ada elpusztult, és tavaly tavasszal pedig úgy döntöttem, hogy örökbe fogadom Hunort a fővárosi ebbtelepről. Hunort is nagyon sok momentumos pajtásom ismeri, hiszen ott volt velünk a nyári táborban, mindannyiunk örömére. És hát a reggeli meg esti kutyasétáltatások azok azért kikapcsolódást nyújtanak, és kutyasétáltatás közben is azért picit dolgozom, hiszen nyilván észreveszem, hogyha valami nincs rendben, amerre járunk Hunorral, és akkor azokat szoktam jelezni a főpolgármesteri hivatalnak, vagy a kerületi önkormányzatnak.
Gábor, következőkben nehéz kérdés jön, illetve olyan szempontból nehéz kérdés szerintem, hogy nehezebben beszélünk erről, mert most a mi motivál, meg mik a sikerek, meg mik az eredmények, azokat azt hiszem, egy politikus kicsit meg is szokta, hogy ezekről beszél, de kell, hogy legyen az, hogy nehéz.
Igen.
Mi nehéz? Mi keserít el? Mi az, ami akár történet is lehet egy pillanat, amikor azért úgy megrecsentél, hogy ja, hiába a Hunor, és hiába a kedves szavazók, és hiába az épülő helyi szervezet, és az országgyűlési képviselő, azért, ja...
Azért lehet, hogy visszamenni a mentőápolóra.
Ez egy nehéz vállalás.
Egyrészt nagyon hiányzik tényleg, és néha gondolok arra, hogy mennyivel, és ez megint egy ilyen furán fog hangzani, hogy mennyivel egyszerűbb életem lenne. Tehát, hogy így amikor...
Szerintem nem furán hangzik, tehát, hogy ez...
Egyszer egy sürgőségi szakorvos volt kollégám, megkérdezte, hogy mi a különbség a korábbi és a jelenlegi életem között, és hát nyilván nagyon sok trauma éri, nagyon sok olyan benyomás éri az embert mentőként, sürgőségi ellátóként, amit utána nagyon nehéz feldolgozni, és nem is biztos egyébként, hogy kapnak ez segítséget, ez egy másik téma.
De mondjuk viszont, elég fontos téma.
Viszont ott a műszaknak volt egy eleje, és volt egy vége, és nem tudom, milyen hosszú távú traumákat szenvedtem, de hogy így a munkaidőn kívül mégis elvoltam, tehát nem foglalkoztam munkával. Most pedig egy ilyen rendkívül mérgező stressznek vagyok kitéve szerintem folyamatosan, nem tudom, éjszaka is néha azon gondolkodom, amikor felébredek, hogy nem tudom, mire számíthatunk a Fidesz kormánytól, mire számíthatunk a kerület fideszes helytartójától, vagy hogy fogunk megoldani egy problémát. Úgyhogy ez persze.
És van ilyen, hogy az éjszaka megébredsz, és éneken jár az agyad?
Persze.
És mit teszel azért, hogy ilyenkor egy picit kikapcsolj?
Ezzel vannak problémáim. alapvetően a mentális egészség irányába szerintem nagyon fontos, az ember jár pszichológushoz, és ez is érdekes Magyarországon, hiszen például Donát Anna, amikor lebukott, hogy a sötét titka kiderült, hogy pszichológushoz járt, akkor a propaganda ezzel támadta, de szerintem kb. Mindenkinek kéne pszichológushoz járnia, úgyhogy ez van, vagy ezt csinálom én is. Meg hát próbálok a barátaimmal minél több időt tölteni.
Hát gondolom nem a következő három és fél hónapban próbálod a barátaidba csatornázni.
Az időszak, amikor nem fognak. Igen. Hát ha csak nem szórólapod.
Igen, bevonod őket a kampányba egy kicsit.
Igen, szerencsére sokan momentumosak, úgyhogy jönnek majd kampányolni.
Igen, ezt átérzem, mert nekem a legtöbb barátom az már elhagyta ezt az országot, és nem itt próbálnak meg fenntartani és teperni egy nyugati életszínvonalú élet irányába, hanem
nyugaton.
Elmentek nyugatra, és roppantul rosszul élem meg, hogy jönnek majd haza tavasszal húsvétra, pünkösdre, és akkor már szerveződnek a baráti találkozók, és én meg csak azt tudom mondani, hogy igyekszem odaugrani egy puszira, és én élek itt. Ők repülnek haza, mégis ugye kondicionálom őket arra, hogy a...
Kampány van.
Igen, a kampány az itt egy egészen elképesztően felturbózó dolog. Te hogy készülsz most nem is mentálisan, hanem hogy te hogy készülsz a következő három és fél hónapra, csak hogy így hogy kell elképzelni, amikor valaki polgármester akar lenni, akkor három és fél hónappal a választás előtt mi történik az életében?
Szerintem a helyi közösségünknek, meg nekem is az egyik eredményünk, hogy nem most kezdtük ezt a felkészülést, hanem van az a klisének hangzó állítás, hogy a választási kampány az a előző választás másnapján kezdődik. Mi tényleg 2019. október 14-e óta erre a választásra
készülünk. Szuper, ez készülünk. Jó, ezt kimondod, állj bele, tehát azért az egy csodálatos dolog, hogy te 5 éve készülsz erre, hiszen akkor tudod, mit akarsz.
És azon dolgoztunk a helyi Momentummal, hogy azt a 312 darab hiányzó szavazó meglegyen mostanra, és meglegyen az ellenzéki többség, és ebben szerintem egy elképesztően fontos eredmény volt 2022 tavasza. Országosan nyilván tragikus volt, minket is megviselt az eredmény, az újabb kétharmad. Nagy Budafok-Téténynek momentumos országgyűlési képviselője lett Tóth Endre személyében, és az ő győzelme bizonyította be azt, amit mi már 2019-ben is hittünk, hogy a 22. kerületben valójában tudnak többségben lenni az ellenzéki szavazók, és Endre a 22. a választókerületének Budafok-Tétényi részében is több szavazatot kapott, mint a fideszes ellenfele, úgyhogy ez a többség, aminek a megteremtésén dolgoztunk, ez létrejött. Úgyhogy innentől kezdve már egy picit könnyebb, miközben nyilván elképesztően nehéz a választási kampányra való felkészülés, de miatt azzal a magabiztos hittel tudunk ebbe belemenni, vagy nem is hit, hanem tudás, hiszen egyszer már sikerült, hogy egy jó kampányt kell összeraknunk, végig kell dolgoznunk ezt a következő 3,5 hónapot, már csak június 9-ig már csak párat kell aludni, és meg lesz.
És ez menjünk bele, nem? A részletekben. Mi a jó kampány? Mik az elemei szerinted annak, hogy az ember egy jó kampányt csinál? Aztán bocsánat, gyöngyös.
Jó, nem, nyugodtan. Úgyis én kronológiailag későbbre vonatkozó jó kérdésem.
Csak mert engem annyira érdekel, hogy azért érdekel, mert én, amielőtt a politikával elkezdtem volna foglalkozni, fogalmam nem volt, hogy ezek mit jelentenek.
Igen, most
dolgozol
előtt
sokat a politikus, és kampány olyan jól. És ez mit jelent?
Néha láttuk a plakátokat,
és
ennyi, de hogy ennél lesz sokkal több.
Az egyik első elemér szerintem, és ez a legfontosabb, azért emelem ki még egyszer, hogy szerintem az első és legfontosabb eleme a jó kampánynak, hogy ne választások előtt 3 hónappal kezdjük el. Tehát van egy momentumos társunk, Stummer János, vele beszélgettem nem olyan rég, aki szintén így gondolkodik, és mondta, hogy az a kampány, hogy a választások előtt 3 hónappal kezdünk el, az már nem lehet jó kampány. Tehát, hogy a választások előtti hivatalos kampányidőszak az egy jó kampánynak nem az eleje, hanem az a vége.
Igen.
És szerintem Budafok-Tétényben is ez történik, amire elképesztően büszke vagyok. És kevésbé, nem olyan, mint a mentőzés a jó kampány, hogy mindenki azt hiszi, hogy nagyon izgalmas, és ez van valami, nem tudom, csoda. valójában szerintem egy kampány rendkívül unalmas a tekintetben, hogy nagyon sokat kell ismételni a kampányüzeneteinket, amiket abból redukálunk le, amit végeztünk eddig, vagy amilyen állításaink eddig voltak a kerületről, Budafoktéténről, vagy fővárosról, Budapestről, és utána ezt az üzenetet kell ismételgetni és eljutatni.
Na ismételd el egyszerűen most nekünk, mit akartok ti Budafoktéténnyel itt menet közben, aztán visszatérünk majd a kampányra.
Nagyon rossz állapotban vannak a közterületeink, nagyon rossz minőségűek, és szeretnénk egy átfogó köztérmegújítási programot, a Dunapartunk nem hozzáférhető, nagyon kevés élet van, és ugye itt van, erről beszélgettünk már az adásban. Két elképzelés van, vagy valaki le akarja térkövezni, vagy hogy ne kezdjünk hozzá semmit, szerintünk kettő között van élet a Dunaparton. Uh-huh.
Tehát használhatnánk.
Használhatnánk életet, úgy, hogy ne bántsuk a természetet.
Akkor viszont ide beszúrom a kérdésemet, mert ide lett a kérdésemet, volna. De nem csak, hogy ide lett volna.
Mondd.
Hogy mi lesz az első dolog, ha te június 10-én úgy kelsz fel, hogy Budafoktétény polgármestere lettél?
Helyi civileknek az összehívása és egy beszélgetés, és ez nem egy ilyen nagyon, nem tudom, nem hangzik túl izgalmas dologként, de szerintem Budafoktétény egyik legnagyobb problémája, hogy tele van elképesztően okos, vízióval rendelkező helyi civilekkel, akik elszántak a kerületért, és pártállásról függetlenül ezeket az embereket semmibe veszi jelenleg a városvezetés, úgyhogy polgármesteri első intézkedésként nagyjából az lesz, vagy első polgármesteri intézkedésem az lesz, hogy egy új partnerséget építsünk velük a helyi civilekkel.
Ez jó, ez nagyon hasznos, rengeteg tudás van, amit becsatornázhatnánk minden szinten.
És annyira jó lenne, hogyha el tudnánk tényleg oda jutni, hogy a civileknek nem szitok szó a politika, és a politika tényleg tud támaszkodni, és jól használni a civileket, és együtt tudunk menni előre.
Mert ők használhatnák a politikát.
Igen, mert nagyon ennek lenne értelme, hogy kéz a kézben
együtt. Áldásos volna. És mi van még ott a kampány üzenetek terén? Van még gondolom, amit nem mondtál el.
És a harmadik pedig a nagyon sok elhagyatott, pusztuló ipari területünk van, ahogy a külső kerületeknek ez egy problémája, Budafoktéténynek is, amiket jelenleg sehogy sem használunk. Itt pedig elképesztő kreatív energiákat lehetne felszabadítani, akár kulturális, kortárs kulturális központok jöhetnének, vagy központ jöhetne létre, mint ahogy egyébként egy már meg is telepedett az Art Quarter Budapest, vagy pedig egyetemi oktatási intézmények költözhetnének ki ezekre a területekre, vagy pedig innovatív cégeknek a K+F részlegei.
Igen, ezekből az ipari, elhagyatott ipari régióknak az átalakításából, ról nekem elég erősen a rettenetes sanyarú sorsú nyugat-európai Berlin jut eszembe, ami szuperül újra hasznosít. Igen. Például, de ez igaz akár Gdanskra is, meg Kopenhágára is, rengeteg olyan jó gyakorlat van, hogy nem is kell kitalálnatok, még nem kell feltalálnatok a spanyol viaszt, igen, csak leülni, beszélgetni olyanokkal, akik már megugrották.
Abszolút, ezt. Nagyon jó példák vannak, és megyek is majd Donát Anna meghívására Brüsszelben, ahol hasonló témakörökben fogunk, vagy ezekben a témákban fogunk beszélgetni más európai városok képviselőivel, meg politikusaival. Hát összefoglalva, visszatérve Budafoktéténre, azt látjuk, hogy picit egy ilyen langyos víz lett, eluralkodgatott a Fidesz kerületi helytartója, megőrzi a kis hatalmát, vagy ezt próbálja éppen, de valójában így nem történik semmi a kerületben, és kezd leszakadni más, vagy lemaradni más fővárosi kerületekhez képest. Tehát látva az, hogy mondjuk milyen izgalmas dolgok történnek Terézvárosban, a második kerületben, ahhoz képest így el vagyunk.
Még egy kérdés, egy ilyen záró rád vonatkozó kérdés, hogy miért önkormányzati politika? Tehát ugye az egészségügy az alapvetően egy országos ügy, ráadásul rendkívül fontos téma, nyilván nehéz hozzá jól nyúlni, mert rettenetesen forrásigényes, az emberek mind gondolnak róla valamit, és amiről gondolnak valamit, azzal arról A, B, C, D, Z szenárióig mindenféléket gondolnak. Nagyon-nagyon nehéz téma, és ez ugye minden politikai beszélgetésbe kijön, hogy az egészségügyel foglalkozni az nehéz. Mégiscsak neked ez adott, és a fővárosban foglalkozol is egészségügyel, úgy alakult, hogy az országos politika, önkormányzati politika tengelyén te miért az önkormányzatiság irányába mozdultál el?
Itt van jelenleg szerintem olyan lehetőségünk, hogy tényleg meg tudjuk mutatni, hogy milyen az, amikor az ellenzék kormányoz. És szerintem erre vannak, tehát nem véletlenül mondtam az előbb is Terézváros, vagy a második kerületet, és azért még más kerületeket is lehetne sorolni, ahol meg tudta az ellenzék mutatni azt, hogy igenis kormányzóképes és hiteles alternatívát tud kínálni a Fidesz politikájával szemben, és valóban az országos egészségügyi ellátórendszerre nem tudok így hatni, de azért Budapesten mégiscsak 2 millió embernek a ellátására valamilyen hatással tudtunk lenni, meg tudtuk mutatni. Tehát például a fővárosi CT és MR városra csökkentési program, az levezethető a Momentum egészségpolitikai programjából, a szektorsemleges finanszírozás, ami nagyon ijesztően hangzik.
Úristen, igen!
De hogy ez annyit jelent, hogy például a állami finanszírozást egy beteg vagy egy polgár igénybe tudja venni akkor is, hogyha mondjuk egy magánszolgáltatónál kér ellátást, akkor az ellátást addig a részig finanszírozza az állam, ameddig egy államintézményben is finanszírozná. És a CT és MR programunkban magánszolgáltatók is részt vennek, így tudtunk egy olyan plusz kapacitást bevonni, hogy meg tudjon valósulni a 7+3.
És ezt lehetne tovább bővíteni?
Lehetne, abszolút.
Lehetne olyat, hogy én elmegyek megnézetni az anyajegyeimet magámba, de mivel ezt megnézni az állami is, csak ott soha az életben nem kerülök sor, ezért nem kell kifizetnem?
Vagy pedig plusz szolgáltatásokat kell kifizetned, tehát a magánszolgáltató lehívhatná az állami finanszírozást, és azon felül, hogyha neked valamilyen plusz nyújtott, akkor neked csak azt kellene kifizetni.
De ugye most például, azért hoztam ezt példának, mert amúgy az állami egészségügyi ellátásba papíron benne van az, hogy én anyajegyszűrésre mehessek. Csak soha az életben nem kerülök sorra, tehát 5 év múlva nem szeretnék anyajegyszűrésre menni, köszönöm szépen.
Pontosan erről van szó, tehát magánellátásban, amit egyrészt maga a Fidesz kormányok is támogattak, hogy épüljön, szépüljön, és sokszor állami támogatásból épültek magánklinikák, például Újbudán, ami az abszurd, de hogyha már ez kiépült egy ilyen erős magánszektor az egészségügyben, akkor ezeket a kapacitásokat lehet és kell is használni, és annak is erre nemzetközi példák, hogy olyan területeken, ahol az állami ellátásban ilyen végtelen várólisták alakultak ki.
Akkor az állam megállapodást köt a magánszolgáltatókkal, és gyakorlatilag ugyanazt a fejpénzt megkapják, mint amennyiért a kórház. Izgalmas.
Milyen programod van még ma?
Ma a 22. kerületi csapattal lesz a képviselőjelöltjeinkkel, helyi elnökséggel és a kampánycsapatommal, meg Tóth Endre csapatával egy hosszú meetingünk. Keddestén általában még 6 és 8 óra között együtt töltjük ezt az időszakot, és arról beszélünk, hogy fog kinézni a hét.
Milyen teendők vannak, hova mentek kopogtatni, telefonálni.
Így van, ki mit csinál.
Szuper. Jó, hát akkor a ma estéhez is, és a következő 3 hónaphoz is nagyon sok sikert kívánunk. A nem most kezdődött kampányhoz, hanem a kampány hajrához, mint ezt ugye ebben az adásban megtudtuk. Köszönjük szépen, Gábor, hogy a vendégünk voltál.
Köszönjük szépen.
Nektek is köszönjük, hogy itt voltatok. Ez volt az Amiről Anya Nem Beszélt 16. epizódja, és ezúton is nagyon köszönjük a támogatást az Indítsuk Be Magyarországot alapítványnak. Megtalálhattok minket minden fontosabb podcast lejátszó oldalon, Google Podcaston, Spotify-on és a többin. Ha szerettétek az adást, akkor iratkozzatok fel, és legyetek velünk a következő hónapban is, vagy hallgassatok vissza roppant szuper részeket, már 15 rész van.
Aha.
Sziasztok, köszönjük!
Sziasztok!